Az Adatépítész Podcast azért jött létre, hogy a hazai adatfront szemre derüljön, és ezért mindenkinek ingyenesen elérhető, de nem ingyen készül. Most lehetőségetek van a Patreon oldalamon keresztül támogatni a fenntartási és készítési költségeket, és egyben ki is fejezhetitek, hogyha tetszik, amit hallatok. Ezen kívül, aki a Patreonon támogatója lesz az adatépítésznek, extra támogatói tartalmakat is fog kapni, sőt, kisebb műsorszerkesztési jogokat is. Javaslatokat, kérdéseket tehet fel, amik biztosan bele fognak kerülni az adásba. www.patreon.com/adatépítész. Köszönöm, hogy figyeltetek!
Sziasztok! Ez itt az Adatépítész következő epizódja. A mai adásban érdekes híreket hoztam nektek a Computer Vision területéről, illetve a NLP vagy GPT területéről is, úgyhogy vágjunk is bele. Először is kezdeném a Computer Vision-ös témával. A cikk az MIT Technology Review-n jelent meg, Will Douglas Haven, vagy Haven tollából. Egyébként ez egy februári cikk, tehát nem annyira friss, de szerintem ez nem volna itt azért az értékéből. Címe pedig Unlimited Computer Fractals Can Help Train AI to See. És egy nagyon izgalmas megközelítésről szól maga a cikk, illetve hát a kritikájáról is, mert hát egyelőre ez még egy fejlesztés alatt álló dolog, vagy inkább úgy mondanám, hogy egy hipotézis, mert még nem, tehát ez még nem teljesen egyértelmű, hogy ez működik, de egy szuper jó ötlet. Szóval a kiindulási probléma, amit meg akarnak oldani, az az, hogy az olyan nagy képadatbázisok, mint az ImageNet, meg egy csomó minden másik hasonló, amik, hát ezeket ismeritek valószínűleg, ezek az open source képadatbázisok, amiken a nagy képfelismerő algoritmusokat, most mindegy, hogy melyik nagy cégé, de az összeset valamelyiknek, ezek valamelyikén vagy ezek kombinációján készítik. És ez szolgál kb. Az összes gépirátásos algoritmus alapjául, mert legalábbis az alkalmazott gyakorlatban, nem fejlesztünk nulláról gépirátást, mert mi a manóért tennénk, hanem ugye transfer learninggel oldjuk ezeket meg. Igen ám, de van egy kis probléma, nem is kicsi probléma, hogy ezek az adathalmazok, ezek, hát ugye ez a biased a helyes kifejezés erre, tehát magyarul nem tudom, hogy ezt hogyan kellene szépen mondanom, de hibásak. Azért hibásak, mert részrehajlók. Azért részrehajlók, mint minden más, miért részrehajló valami, mert természetesen ezeket az adathalmazokat is emberek címkézték fel. Hát nyilván nem véletlenül használja mindenki ezeket, hiszen baromi nagy munka ilyen nagy adathalmazt felcímkézni, főleg amikor több objektum van rajta, stb. Tehát nagyon sok kézi munka, ezért nagy pénzeket fizettek ki anno a Google és a hasonló nagy cégek, ugye jellemzően általában indiai és kínai cégeknek, ahol hát ez bizony kézi munkával csinálták. De az a probléma ezzel, hogy az emberi címkézők, illetve amikor az adathalmazt ilyen crawling, tehát ilyen internet letöltése jellegű módon állítják elő, akkor azok, akik a tartalmat gyártják az internetre, most mindegy, hogy ez egy blogpost vagy egy cikk, most hír, az teljesen mindegy, de hogy az emberek örökítették bele a különböző ilyen döntési hibáikat, vagy ilyen ítélethozatali hibáikat. Tehát és ebből komoly, tehát hogy most nem csak arról van szó, hogy jó, persze, biztos nem tökéletes, nem az a baj, hogy nem tökéletes, mert ha nem lenne tökéletes, csak lenne benne random hiba, akkor az zaj lenne, hogy azt a neurális hálók elég jól tudják szűrni, viszonylag robosztus technikák, ezzel nem lenne gond, hanem az a baj, hogy ez egy tendenciózus zaj. Hát ugye nagyon tipikus, itt Magyarországon, ahol ez a probléma jóformán nem létezik, mivel ugye nincsen fekete lakosságunk lényegében, de Amerikában azért ez egy prominensen létező baj, hogy ugye volt ez a, ezért itt a tőlünk nézve talán így lehet ezen vihogni, ott azért már nem annyira ismerve, hogy azért milyen dolgok vannak, de hogy volt ilyen, hogy bizony fekete, tehát afroamerikai gyerekeket, meg embereket, hát ilyen viszonylag magas arányon ugye gorillának címkézett fel, meg különböző majomnak az AI, ami ezen tanult, és nem azért, mert az AI hülye, pláne nem azért, mert a feketék azok úgy néznek ki, mint a gorillák, mert tudjuk, hogy nem. Legalábbis lényegesen jobban hasonlítanak a mondjuk egy fehér európai emberre, mint bármilyen másik állatra, pláne egy gorillát. Nyilvánvaló ökörség, de hogy miért van ez így? Azért van így, mert a címkéző címkéző munka, nem az nem algoritmus, során hát bizony bekerültek ilyen jellegű adatok, mert ugye ezeket általában van benne ugye humán címkézés is, de az nagyon drága, általában netről letöltött dolgok, és hát a neten, hát tudjuk, hogy milyen az internet, ezt nyilván nem kell most bemutassam az embereknek. És hát értelemszerűen, amíg ez csak tudományos körökben kerül felhasználásra, megnézzük rajta, hogy hogy működik az egyik-másik algoritmus, olyan feltétlenül nagy gondot nem okoz, bár ugye beletesz egy olyan inherens hibát, ami igazából sosem fogod megtudni, hogy mennyire jó az algoritmusod, mert már eleve az adatodban van hiba. Na de abban a pillanatban, hogy ezek az algoritmusok alkalmazásba kerülnek, és mondjuk ezek alapján készít egy bank, vagy egy hitelintézet, vagy bármilyen pénzintézet rólad egy credit score, tehát eldönti, hogy mennyibe fog neked fájni egy lakáshitel, vagy eldönti, hogy mennyit, mekkora összeget vehetsz fel úgy egyáltalán, vagy hogy mennyibe fog kerülni a biztosításod, stb. Stb. Most mondtam pár példát, nyilván számtalan példa van, vagy a szúrópróbaszerű ellenőrzés című műveletben téged vesz ki a kamera képéből az AI, hogy téged kéne szúrópróba ellenőrizni. Értem, hogy ez nem szúrópróba, de ti is értitek, hogy miről beszélek. Hát szóval, hogy azért ebből lehetnek gondok. Na, hogy ez a kiinduló probléma. És ezt valahogy meg kell oldani. Most nyilván erre a úgymond helyes megoldás, hogy hát minden adatot emberek fognak felcímkézni, mégpedig úgy, hogy előtte a címkéző emberek átesnek egy nagyon komoly tréningen, aminek az a célja, hogy egységes elvek mentén, egységes módon legyen minden címkézve, tehát teljesen mindegy legyen, hogy azt a képet melyik címkéző látja, ugyanolyan elvek mentén fogja eldönteni, hogy mi van a képen, tehát mit tudom. Én most mondok egy elvet, hogy értsenek, mire gondolok. Az az elv, hogy felcímkézzük, ha egy embert látunk a képen, de mivel mi nem szeretnénk, hogy a megoldásaink tudomást vegyenek a RASZ-ról, mert elvi okokból ezt elutasítjuk, ezt az elképzelést, ezért sosem cím, tehát nem azt fogjuk odaírni, hogy Asian man, hanem azt fogjuk odaírni, hogy man. De ugyanez, ha nem szeretnénk tudomást venni a genderről, akkor ugye azt fogjuk odaírni, hogy human, és nem fogunk különbséget tenni nő és férfi között. És ugye hát ezt meg kell tréningelni, már csak odaadod mondjuk nekem, vagy meg magadnak egy ilyen adathalmazt, és megbeszéljük azt, hogy hát ami a képen van, azt írjuk oda, hát tuti, hogy én lehet, ezt fogom írni, hogy férfi, te azt írod, hogy ember. Én azt írom, hogy kutya, te azt írod, hogy német juhász. Értitek? Tehát, hogy ezt egységesíteni kell mindenképpen, nem csak az ilyen személyiség jó, meg mit tudom én, ilyen emberi jogok, meg ilyenek miatt, hanem úgy egyáltalán. Na és akkor jól meg kell trénelni ezt a lébölöző embereket, és utána ugye hát úgy elfejes a dolog, hogy egy képet nem egy ember lébölöz, hanem több, és akkor össze kell adni az odaérkező lébölöket, és akkor abból utána még van egy, vagy kéne, hogy legyen egy ilyen supervising folyamat, ahol egységesítjük, megnézzük, hogy miért eltérő, ha eltérő valaminek a lébőle, kinek volt igaza, miért mi felel meg a guideline-nak. Hát ezt érzik, ez még elmondani is unalmas, tehát hogy hosszú, ami mit jelent az üzleti világban, hogy sok ember hosszú ideig csinál, ami drága. Nem annyira jó. Ráadásul nyilván érzitek, hogy akármilyen frankó guideline csinálunk, meg akármennyit képezzük az embereket, biztos, hogy lesznek kisebb-nagyobb eltérések. Inkább nyilván, ha sokat képezzük az embereket, kevesebb eltérés, de lesz eltérés. Na és akkor erre találták ki a japán kutatók, illetve kutatók Japánban, ez így pontos, nem csak japánok, hogy mi lenne, hogyha ezt az egész emberi tényezőt ezt kihagynánk a csodába a képadatbázisokból, és számítógépek által létrehozott képeken tanítanánk meg. Ez teljes mértékben nem oldja meg a problémát, mert a kép, tehát a generált képek, azok nyilvánvalóan nem szép emberi szem számára értelmezhető képeket, nem embert fognak rajzolni, hanem itt arról van szó, hogy valamilyen algoritmus, mondjuk egy fraktált, most nem AI algoritmus, hanem egy bármilyen algoritmus, egy fraktál, vagy Bezier görbe mentén valami, tehát hogy magyarán generált képek. Tehát emlékeztet, aki mondjuk olyan vén, mint én, és még a Winamp korszakban ben volt, ugye, régen, amikor az még menő volt, akkor hallgattuk az MP3-ot a számítógépen, és akkor ilyen random, vagy hát nem random, ugye a ritmushoz valamelyest igazodó vizualizációkat tolt így a háttérbe, és akkor ilyen színes, ilyen rorságteszteket csinált oda a gép. Na hát, hogy ilyeneket lehet generálni most is természetesen, és hát ennek gyakorlatilag nincs költsége, tehát körülbelül végtelen mennyiségű képet lehet legenerálni egy óra alatt egy bármilyen számítógéppel, mert hogy ez nyilván nem bonyolult. És ugye a gépi tanulásnak a képfeldolgozós részénél az első sok réteg, tehát igazából az utolsó néhány réteget leszámítva egy ilyen neurális hálóba, a képnek a primitív részeit tanulja meg. Tehát, hogy mi a sötét, mi a világos, mi az egyenes, mi a görbe. És csak a kvázi legvégén, vagy az utolsó néhány rétegben vannak azok a kifinomult észlelési dolgok, amire egyébként általában, tehát amiről szól a feladat maga, hogy akkor ez kutya, ez cica, ez ember, ez nem tudom micsoda. De az első sok, tehát a nagy része a neurális hálónak, a neuronok nagy része és a rétegek nagy része, az ilyen primitív képfeldolgozási részt csinálja. És hát nyilván a kézzel léberözött képeknél a primitív képfeldolgozási részbe is beleinjektáljuk a hibákat, mi az egészben benne van, tehát most ezzel nem mondtam semmit. Viszont, hogy ezt a nagy részt, ezt meg lehet menteni ettől, mert amíg úgyse azt tanulja a hálózat, hogy mi van a képen, csak azt tanulja, hogy egyáltalán mi az, hogy dolgok a képen, azt a részt azt tanítsuk neki teljes mértékben objektív képek segítségével, tehát számítógép által generált képekkel. És akkor itt azt írták a szerzők, hogy sok mindent kipróbáltak, és végül arra jutottak, hogy fraktálok lesz a jó megoldás, azzal tudnak végtelen mennyiségű bármit csinálni. Ugye a fraktál egyébként nem egy teljesen absztrakt fogalom, mert a természetben is nagyon sok olyasmi van, ami közelíthető fraktálokkal, ugye ilyen a hópihe, vagy a csigaház. Tehát, hogy ez nem idegen a természettől, tehát nem egy ilyen teljesen szeparált sztoriról van szó. És hát ott tartanak most ebben a dologban, hogy az ImageNet-tel kombinálva, ugye az utolsó rétegekre akkor is meg kell hagyni, és létrehoztak 2,5 millió további képet neki, fraktállal, és hát most ott tart jelenleg, hogy az látszik, hogy képes a neurális háló ezeket a primitíveket megtanulni. Tehát egyelőre azt igazolták, mert ugye nagy kérdés, hogy ezekkel a fraktálos játékokkal egyáltalán érdemben lehet-e valódi képfelismerést tanítani a számítógépnek, mert hát, hogy ezek a valósághoz képest egyébként random képek, tehát ezek ilyen színes pacet. Láttatok már fraktálokat, nyilván tudjátok, miről van szó. Ez érdekes képek, meg így van, aki illusztrációnak így kitesz a falára egy ilyet, nincs ezek gond, de hogy hát azért nem olyan, mint egy fotóna. Egyelőre ott tartanak, hogy azt igazolták, hogy tud így tanulni a neurális háló, tehát a megközelítés fizikai értelemben működik. És akkor itt jelennek meg a kérdések, egy cikkerről is szó, alapban mi egyetemen megkérdeztek egy szakembert, hogy vélekedik erről, és hát igazából neki is nekem is egyébként ez a véleményem, hogy műszakilag biztos, hogy működőképes, vagy jó eséllyel működőképes, meg hát azóta ezt igazolták is, de hogy egyrészt a BS nagy részét úgyis az utolsó részbe viszik be. Ha ahhoz nem nyúlunk, akkor azért ez nem nagyon, tehát hogy igazából hiába mondhatjuk azt, hogy a hálózatunk 80%-a biztos, hogy ambiased, mert objektív és csak gép csinálta, de a lényegi részben viszont beletolt, tehát hogy ezzel mennyit nyerünk, ezt még egyelőre senki nem tudta kiszámolni, illetve, hogy ha minél később rakjuk bele a valós képeket, például lehet, hogy csak az utolsó rétegbe, akkor viszont mennyire fog ez tényleges, valós, alkalmazott, tehát hogy az életben létező példákra mennyire lesz használható. Nem tudom, ez most jelenleg még kutatás fázisban van, de az ötletet nagyon izgalmasnak gondoltam, hogy gép által generált kvázi random képek, nem random, mert ugye a fraktálnak van egy függvénye, nem random, de értitek, hogy mit mondok, tanít be gépi tanulási algoritmust. Nekem már az ötlet is ilyen szempontból kicsit ilyen meta volt és érdekes, úgyhogy gondoltam, hogy beszámolok nektek róla. A következő hír, még mielőtt a nyelvfeldolgozásba beugrok, csak hogy maradjak a kamera vonalon, illetve a kép vonalon, ez a Telexen jelent meg Kovács Dávid tollából. Ez egy igazából közepesen releváns, az a cím, hogy zűrös kínai cég szállít arcfelismerő rendszert a Siófoki Petőfi sétány térfigyelő kameráira. Ugye itt csak annyiban reflektálok, hogy ugye arcfelismerésről van szó, egy kínai cég szállítja, és hát a zűrös itt nem arra vonatkozik, hogy nem tudom, ilyen csalók vagy ilyesmi, hanem arra vonatkozik, hogy egy olyan cég, tehát valószínűleg jól működik, egy olyan cég szállítja, egy olyan kínai cég, aki hát Kínában már javában árulja és szállítja ezeket a arc, ez a képfelismerő, de az arc felismerő rendszereket. És ezt a céget egyébként az Egyesült Államokban, az még az előző, tehát a Trump kormányzat tiltólistára is tette, mert hát ez a cég ezekkel az eszközeivel szerepet vállalt bizonyos, hát erősen megkérdőjelezhető, emberjogilag erősen megkérdőjelezhető dolgokban Kínában. És hát nem tudom, emlékeztek el, nyilván nem, miért emlékeznétek, de kb. Egy éve beszéltem az adatépítésben arról, hogy kíváncsi vagyunk, mikor fognak ezek a akkor még csak a távoli Kínában ijesztőnek, de távolinak tűnő technikák itthon is elterjedni. Hát úgy tűnik, hogy eljött az ideje. Ezek szerint épp a Balatonon. De több strand is érintett. A cikkben benne van minden, a link a show notes-ban, ahogy megszoktátok, szóval utána lehet járni, megkérdezték a helyi polgármestert, ő is nyilatkozott, stb. De most ez nem az adatépítés, nem erről szólt, hogy ebben nem akarok belemenni. Csak ez egy érdekesség, hogy egy ilyen kínai arcfelismerő rendszer, ami nyilván valamilyen machine learning technikát rejt, hogy pontosan miért, azt persze nem tudom. Hát most már itt Magyarországon is üzembe állt. No és akkor, amit ígértem, az NLP-s téma, vagy NLP-s lehetőség, ez pedig, te nyilván hallottatok már róla, és mindjárt megértitek, hogy miért lehetőségnek hívom, mert azért hallottatok róla, mert én is beszámoltam róla, ugye van a GPT-3, ami az OpenAI, vagy hát ha így is lehet mondani, hogy a Microsoft OpenAI, vagy a Microsoft elég nagy, tehát javarészt megvette az OpenAI-t, ami most jelenleg a természetes nyelvfeldolgozó algoritmusok csúcsa, és elsősorban a mérete és a kapacitása miatt. Tehát a világ legnagyobb modellje jelenleg a GPT-3, 175 milliárd elemmel a neurális hálójában. Erről már sokat beszéltem, úgyhogy most nem fogok. De ezzel gyakorlatilag, amiatt, hogy ugye van ez a méretelőnyük meg minden, hát igazából egy monopol helyzet alakult ki a piacon, tehát hogyha ilyen képességre szeretnél szert tenni, vagy berakni az alkalmazásodba, vagy bármilyen módon használni, akkor elmehetsz a Microsoft OpenAI-hoz a GPT-3-ért, mert más nincs. Tehát take it or leave it helyzetben vannak. És hát ez nem annyira tetszett, vagy nem annyira tetszik sok-sok embernek, hát nyilván nekem se. A verseny megszűnése az ugye általában a felhasználóknak nem szokott egy jó dolog lenni. Úgyhogy indult egy projekt, és erről is beszámoltam, ez 2020 júliusában indult, tehát én nyilván valamivel később számoltam be erről, aminek az a célja, hogy legyen egy, hát meg egyszerűen szólva, egy open source GPT család, ahol ugyanazt, vagy nagyon hasonló teljesítményű modellt el lehet érni open source módon. És hát azért számolok be nektek erről, mert eljött az a pont, ahol ez meg is valósult, most már több, ugye a korábbi GPT verziókat is kidolgozták, de most már a GPT-J is előállt, ami a GPT-3-nak a kvázi versenytársa, vagy minek hívjam, ami még mindig így is kevesebb, tehát egy kicsivel kisebb méretű, mint a GPT-3, és természetesen van, amiben jó, és van, amiben rosszabb. Ugye mivel az open source dolgozóknak nem volt lehetősége hatalmas kézzel annotáltatott bázisokat elérni, legalábbis olyan mennyiségben nem, mint ahogy a Microsoftnak, nyilván hát ez pénzkérdés, viszont nagyon jól el tudtak kérni a GitHubot, meg a Stack Exchange-et, ahonnét sok-sok adatot letöltöttek. Ugye milyen adat van a GitHubon? Hát kód. Tehát, hogy computer code, software code. Ennek következtében a GPT-3-nál lényegesen jobban tud például software kódot írni a GPT-J, míg természetesen más feladatoknál, ahol nem gépi kódot vagy software kódot kell írni, nem gépi kódot, na értitek, nem a szemlét, ott meg hát azért rosszabbul működik még egyelőre, de összevethető. És ott van a The Pile, amit szintén elérhetővé tettek, ami hát nem más, mint amit a neve is sugal, hanem egy laza 825 gigás nyelvi modellezésre használható adathalmaz, ami a Wikipédiától kezdve a PubMed-en át, a GitHub-on keresztül, az ArcSci-ig, Hacker News-ig, The Pile, tehát hogy ugye ez egy nagyon beszórtak ide mindent, amit találtak. És le lehet ezt tölteni. Tehát akár nektek is rendelkezésetekre állhat ez a adatbázis, hogyha szeretnétek vele valamit kezdeni, ennél sokkal nagyobbat nem ennél egyáltalán nem fogtok tudni. Jelenleg ez a legnagyobb, amiről én tudok, és letölthető is open source. Hát ugye a hibája, vagy hát ha lehet ezt így mondani, az az, hogy ennek jelentős része ugye a GitHubból van, mint egy 7%, Stack Exchange 5%, tehát azért ilyen szempontból ez erősen hajlik a kód meg az IT-s irányok fele, az átlagos beszélt nyelvhez képest például, de hát ennél jobb nincs. Azért az biztos, hogy bizonyos feladatok tekintetében a közelébe ér, meg tudja közelíteni a GPT-3-at, és persze vannak olyan feladatok, amikben meg nem, de ha ez ilyesmivel dolgoztok, vagy szórakoztok, vagy játszotok, akkor tudjatok róla, hogy van egy ilyen. Link a show notes-ba, hogy megszoktátok, szóval most már nem teljesen, azért még mindig azt gondolom, hogy a GPT-3 a király, de azért már van kihívó, és van open source megoldás, ami még nem olyan jó, de azért elég jó. Szóval erre fel akartam hívni a figyelmeteket, mert szerintem aki egyáltalán ezzel foglalkozik, annak számára ez érdekes. Ennyi volt már az adatépítés, találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!